Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, az 55. fejezet, 6. versétől a 11. versig a következőképpen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan már elmúlt vasárnap is volt szó róla, és természetesen mindannyian tudjuk, hogy Böjt felé haladunk, 70-ed, 60-ad, 50-ed vasárnapja a Böjtöt előkészítő időszak, és ebben a mai igében, Isten ebben a Böjtöt előkészítő időszakban aktivitásra hív bennünket, aktív Isten keresésre hív bennünket. Azért, mert mindannyiunknak szükségünk van keresni őt. Szükséges az, hogy külön-külön is keressük őt, és együtt is keressük az ő akaratát. Az a szép egy gyülekezetben, hogy egyformán szükségünk van erre. Nincs olyan, aki fölött áll a többinek. Nincs olyan, aki úgy gondolhatja, hogy én előrébb tartok ebben a dologban, és ezért lenézhetem a másikat. Se presbiter, se lelkész, senki nem gondolhatja, hogy ő méltóbb lenne az Istenhez. Aktív Isten keresésre hív bennünket az Isten. Nem arra hív bennünket, hogy egyszer egy héten próbáljuk megérteni az üzenetét, ez nagyon kevés. Hanem úgy, hogy minden nap keressük a lehetőségét a vele való kapcsolatra. Minden nap. Egyrészt azért is, mert lejár ennek az ideje, lejár ennek a lehetősége. Így fogalmaz Ézsaiás, hogy amíg megtalálható, amíg közel van, amíg van lehetőségünk rá. De nem csak azért, mert kevés a lehetőségünk, és gyorsan eliramlik az élet, hanem azért is van erre kevés lehetőségünk, mert az ő gondolata is, az ő utai egészen mások. Azon gondolkoztam, hogy magyarázzam meg, hogy más a mértékegysége az ő útjainak és gondolatainak. Azért fogalmazom ezt így, mert nem olyan a mi gondolkodásunk és a mi utaink és Isten gondolkodása és utai közötti különbség, mint amikor azt mondjuk, hogy hát olyan messzire van egyik ember a másiktól, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem, mert ott azért pár tucat makónyi távolság után el lehet érkezni Jeruzsálembe. Tehát, hogyha végignézem azt, hogy hány kilométer innen Makó, akkor azt megszorzom mondjuk 20-szal, biztos, hogy ott vagyunk már Jeruzsálemben. Biztos, hogy ott vagyunk. de az ember és Isten közötti gondolkodásbeli különbség egészen más rendszer. Nem mondhatom azt, hogy na majd sikerül konvertálom, és a megfelelő mértékegységet megtalálom. Az egyik Egyesült Államok beli légitársaság gépein ki van írva állítólag ez a figyelmeztetés. Az ülések előtti ülések támláin, figyeljünk jól, ha a vészkijárathoz vezető sorban ül, és nem érti ezt a tájékoztatást, vagy nem lát eléggé jól ahhoz, hogy kövesse ezeket az utasításokat, kérjük, szóljon a személyzet egy tagjának. Hát, ha nem érti, nem látja, akkor azt sem érti, és azt sem látja, hogy szólni kellene valakinek, hogy valamit el kell, hogy magyarázzon. És bármennyire is érdekes, de ugyanez a 22-es csapdája érvényes a Szentírásra is, hiszen azt mondja a Biblia, hogy hát csak is azáltal van a hit, hogyha valaki olvassa a Szentírást, ha valaki hallja az Isten igéjét. Igen ám, de azt is tudjuk, hogy csak az érti meg a Szentírást, aki hisz Jézusban. Tehát az fog hinni, aki olvassa, de csak az érti, aki hisz Jézusban. A mi gondolataink és Isten gondolatai között olyan különbség van, hogy ezt nem lehet átidalni. Hát ezért tanulunk a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szentlélekről, aki állandóan azon munkálkodik, hogy tudjunk végre hinni. Tudjunk végre hinni, mert lehetetlen az embernek hinni. Amikor tanítom a konfirmandusokat, de akár a felnőtt hittanosokat is, a Szentlélek személyéről, akkor ez az első, amit elmondok, hogy az nem természetes dolog, hogyha valaki hisz. Tehát, hogyha valaki úgy van itt, hogy ő nem hisz, akkor azt kell, hogy mondjam, ez a természetes ebben a mai világban. Már hogyha természetesnek lehet venni a bűneset utáni világot, a maga sok-sok abnormális gondolataival, meg cselekedeteivel, nyilván látjuk, hogy abnormális a világ, de ilyen értelemben ez a természetes, ez a normális a bűneset következtében, hogy nem tudunk hinni. Tehát normálisak vagyunk. És hát tudjuk, hogy persze ugye azt tekinti egy társadalom normálisnak, amiből a több van. És nyilván, hogy kevesebb van abból, azokból, akik hisznek. Ez mindig is így volt. Mondja is Pál apostol, hogy hát Isten a világ szemében a bolondokat választotta ki. Ugye a kisebbség az mindig a elmebeteg, a bolond. A bolondokat választotta ki, a megvetetteket választotta ki az Isten. Mert abnormális dolog hinni. Mégis arra az aktivitásra hív bennünket Isten ebben a világban, hogy ha hiszünk, akkor ezt hirdessük, ezt adjuk tovább. Fontos a mi szerepünk is, hogy beszéljünk, és higgyük azt, hogy Isten szent lelke majd fog munkálkodni az emberek szívébe. Emlékszem egyik lelkipásztor testvérünkkel, valamikor 20 éve beszélgettünk, hogy hát olyan keményé tudnak válni az emberek. Hát igazából a fejlődés lélektan is azt mondja, hogy 30 éves korunk tájára bebetonozódnak a nézeteink, bebetonozódik a hitünk. Nem igazán van lehetőség. Tehát aki mondjuk 30 éves kora előtt nem igazán kereste Istent, nagyon kevés esélye van, hogy megtérjen és örök élete legyen. Nagyon kevés. És akkor erről beszélgettünk, hogy most akkor olyan kemények tudunk lenni. És vannak olyan kemény gyülekezetek például, ahonnan kivetik az embereket, aki mondjuk nem üti meg azt a mércét, amit ők mércének gondolnak. És akkor ő azt mondta, na de hát ott van a Szentlélek. Ott van a Szentlélek olaja. És az olaj az megpuhítja a bőrt, ami megkeményedett. Nagyon szép volt ez a hasonlat. Nem kell lemondani azért a megkövesedett emberekről. Nem is mondunk le. És a másik pedig az, hogy a mi utaink nem az Isten utai. És a mi gondolataink nem az Isten gondolatai, ez nem csak azt jelenti, hogy emberileg lehetetlen oda felemelkedni, csak a Szentlélek által lehet, hanem azt is jelenti, hogy akkor is tud segíteni rajtunk, hogyha a mi utaink csődöt mondanak. Ezért jó dolog az, hogy az Isten útjai magasabbak. Ha a mi utaink csődöt mondanak, ő akkor is tud segíteni. Amikor már úgy gondoljuk, hogy nekünk nincsen lehetőségünk már tovább próbálkozni. Nincs lehetőségünk arra, hogy az elrontott életet helyrehozzuk. Van egy híres, neves német költő, aki hát arról ismerős leginkább, hogy nagyon tudta gúnyolni a kereszténységet. Úgy hívják, hogy Heinrich Heine. Valaki írt az ő életrajzáról, és ezt a bibliai igét választotta bevezető gondolatként Heinrich Heinéhez. 1 Korintus 3.15-ből, hogy ha valakinek munkája megég, kárt val, ő maga azonban megtartatik, de úgy, mint aki tűzön ment át. Miről van itt szó? Miért gondolja azt, hogy Heinrich Heinének a munkája megégett? Tudjuk azt, hogy ő egy zsidó családban nőtt fel, de 28 éves volt, 1825-ben, amikor felvette a keresztséget, de csak névlegesen, nem volt igazi az ő hite. Ezt abból tudjuk, hogy így fogalmazott, hogy a keresztség belépője egy Európa kultúrtársadalmába. Tehát ő csak ezért szerette volna, hogy ne lógjon ki az európai kultúrából. És aztán későbbiekben is nem hagyta abba a kereszténység gúnyolását, így ír, hogy ahogy a reggeliköd felszáll az út mentén, ott berett rám a hajnali pírban a férfi képe, akit felszegeztek a keresztre. Látványod minden alkalommal szánalmat kelt bennem, szegény atyafi. Te, aki a világot meg akartad váltani, te bolond, az emberiség megmentője. Csúnyán rájátszottak erre a nagy tanács urai. Ki is utasított téged arra, hogy az egyházról és az államról olyan kíméletlenül beszélj? És aztán így folytatja. Síromra ne rakjanak keresztet se fából, se vasból, se kőből. Lelkemet mindig is sértette ez a véres kínzó cölöp. Hogy ez az Istentől lelket nyert világ körös körül ilyen teljes örömmel éppen egy bitófát válasszon hite szimbólumának. De Isten keresi az embert. Még azt is, aki így megkeményedett. Aki így bebetonozódott. Nagyon súlyos gerinc tuberkulózisban betegedett meg Heine, és 1856-ban halt meg, de 5 évvel korábban ezt írja a Román Zéró című műve utószavában. Ha az ember a halálos ágyán fekszik, nagyon érzékeny és gyengéd lelkű lesz, és szeretne békét kötni Istennel és a világgal. Mióta magamnak is szükségem van Isten könyörületességére, minden ellenségemet amnesztiában részesítettem. Azokat a költeményeket, amelyek félig meddig személyeskedést tartalmaznak a szerető Istennel szemben, aggodalmas buzgósággal átadtam a lángoknak. Jobb, ha a versek égnek, mint a vers faragó? Igen. Visszatértem Istenhez, mint a tékozló fiú, miután hosszú ideig őriztem a disznókat a hegeliánusoknál. Milyen megrendítő vallomás. És aztán utolsó verse, talán az utolsó. Így hangzik ez. A négy verszakot hadd olvassam fel. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze a lantot, amit rossz ünnepre, rossz szellem indított, sötét. A lant, amely csak lázított, kétségbe ejtett, vakított. Uram, most eléd leborultam. Bocsáss meg, amit eddig daloltam. Az egyháznak hívők hitének hány gúnydal harsant gonoszul, hogy megrontsa a tisztes rendet, lát dallammal, de álnokul. Micsoda tömeg ünnepelt, és az én dalomra menetelt. Uram, a szemem eltakartam. Bocsásd meg, amit eddig daloltam. Ha márciusi viharok jöttek, novemberig bőszen vadul, lázadó magokat vetettem, édes énekkel galádul, az öröklét üdvösséget a ritmusommal szétzavartam. Földig alázva, félig holtan, kérlek, bocsásd meg, amit daloltam. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze. A lant gonosz szellem kezében ünnepre rossz volt és sötét. Ó, ajándékozz meg, kérve kérlek, hogy szent békéről szóljon az ének. Áldj meg, Uram, hogy szívem, lelkem ezentúl néged énekeljen, ezentúl rólad énekeljen. Ugye ismerős az a profécia, amit Simeon mond a kis Jézusról, hogy ő íme sokak elesésére és felemeltetésére lesz. Megismerős az is, hogy Krisztus hasonlítja magát a sziklához, hogy aki erre ráesik, azt az ő szétzúzza magát, és akire ez a kő esik, azt nyomban szétmorzsolja. Igen, a Krisztus szikla törte össze ezt a költőt, hogy megmeneküljön az örök életre. Elkezdte keresni az Istent, és ő megbocsátott neki. Nincsen olyan, akinek ne bocsátana meg. Múltkor az ifjúsági órán beszéltünk Ábrahámnak a történetéről, és hogy akkor figyeltem fel rá, hogy milyen érdekes, hogy elmond a Szentírás mindent a hitembereiről, minden cikis dolgot, hogy Ábrahám hogyan próbált utódot támasztani magának meg a feleségének az ágyasától, Hágártól. Hogyan próbálta megoldani a problémát, hogy nincsen utóda. És hogy a Szentírás egyetlen rossz szót nem mond erre az egész eseményre. Leírja hitelesen, tárgyilagosan, hogyan történt, mi történt. És hogy Isten hogyan vezeti tovább ezt a megtévedt embert, elesett embert. Ugye elgondoltam, hogy hát bizony vannak olyan keresztény közösségek, ahol sokkal kisebb bűnért már kitagadják az embert. Már elüldözik. Hát mi lett volna Ábrahámmal egy-egy gyülekezetben? Mi lett volna vele? És ő benne van a Szentírásban, mint a hit példaképe, aki valódi bűnökkel küszködött. Hát ilyenek vagyunk mi is. Na és akkor erre mondja egy indiai ember, ugye tudjuk, hogy ugye más vallásban nincsen megváltás, nincsen más vallásban bűnbocsánat, csak a kereszténységben. Egy indiai ezt mondja a misszionáriusnak, aki közöttük dolgozik, hogy aztán régóta figyellek benneteket, keresztényeket, olyan emberek vagytok, mint mi hinduk. Megvannak a magatok hibái és gyengeségei, szokásai és jellemző tulajdonságai, bűnei és kudarcai, de valamiben előnyötök is van velünk szemben. Ha hibáztok és vétkeztek, akkor ti keresztjének bűnbántot tarthattok, és Krisztus megbocsátja a vétkeiteket. Nekünk, indiaiknak ez nincs. Ezért akarok én is keresztjén lenni. Nagyon szép a megfogalmazás. Ugyanúgy megvannak nektek is a hibáitok, a bűneitek, azt mondja, nem vagytok ti jobbak. De mégis valamit nagyon szeretnék. Azt szeretném, hogyha nekem is lenne lehetőségem megbánni a bűneimet, és attól megszabadulni. És hát erre hív a mai igében Ézsaiás. Erre hív Isten. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. És így térnek meg indiaiak. Mert ugye ők rettegnek, hogyan rettegnek attól, hogy újra meg kell születni, újból végig kell szenvedni az életet. Több ezerszer. Nincs bűnbocsánat. Le kell dolgozni a bűnt. Akinek van egy kis tájékozódása keleti vallásokban, vallási misztikákban, az tudja, hogy miket képesek megtenni azért, hogy megpróbáljanak kiszakadni az általuk elképzelt ciklikus körforgásból. Micsoda nyomorúság van Indiában. Tudjuk. És milyen jó nekünk van bűnbocsánat. Végül talán ismerős néhányaknak Charlotte Elliotnak a neve, de ha így nem is, akkor az általa írt ének biztos, hogy ismerős. Charlotte Elliot a 19. században élt angliai híres énekművész volt. És egyszer egy ilyen jótékonysági rendezvényen énekelt a lelkes közönség előtt, és egy lelkész úgy a többiek előtt szólította meg kedvesen, barátságosan, hogy Elliot kisasszony, milyen csodálatos is lenne, hogyha szép hangján ezentúl már csak az Úr Jézus Krisztus dicsőségére énekelne. Emlékszem, amikor teológusok voltunk, és az egyik társunk hitre jutott, akkor nagyon szépen gitározott, szép gitárja volt, és azt mondta, hogy ezentúl én ezen a gitáron már csak Jézust akarom dicsérni. Nem, mint hogyha ne lehetne mást is játszani egy hangszeren hívő embernek, de neki ez fontos volt, hogy ő ezentúl ezen a gitáron csak az Istent akarja dicsérni. Nem akar már más fölösleges dolgot csinálni. No, nem akarja, hogy a lantja összetörjön, nem akarja, hogy fölösleges legyen a táncikálása, az éneklése, a nem tudom mi, nem akarja ő már ezt, hanem azt akarja, hogy Isten dicsérete töltse be az életét. Na és akkor ez a Charlotte Elliot, hát ugye gondolhatjuk, közönség előtt mondja nyilvánosan a lelkész, még a barátságosan is, és akkor egész éjszaka nyűglődik. Ott a lelkében tombol a harc, hogy mi legyen, és aztán reggelre átadja az életét Krisztusnak. És megszületik ez az ének, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, és mert értem áldoztad magad, bárány Jézus jövök. Azt szeretném kérni, hogy aki ismeri, énekeljük együtt ezt az éneket. Még egyszer mondom, amint vagyok, sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, és mert értem áldoztad magad, vagy mi így szoktuk énekelni, értem áldozád magad, bárány Jézus jövök. Amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, s mert értem áldozád magad, bárány Jézus jövök. És még egy verszakot, ezt is elolvasom. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül harcok, benn félelem, bárány Jézus jövök. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, Kívül harcok, benn félelem. Bárány Jézus, jövök. Imádkozzunk. Mi is jönni szeretnénk, Urunk, és ezért kérjük Szent Lelket, hogy hívjál munkálkodj bennünk, mert nélküled örökre elveszünk. Összetörik a lantunk, összetörik minden, amit fontosnak tartottunk, amit nélküled csináltunk. Urunk, hogyha erre van szükség, tedd meg, de segíts, hogy mi magunk, mint akik tűzön mentünk át, megmeneküljünk. Urunk, látod, hogy munkánk milyen sokszor megégett már, eddig is. Kérünk téged, hogyha van még időnk arra, hogy neked szolgáljunk, akkor add, hogy olyan munkát végezzünk, olyan szolgálatot végezzünk, ami nem ég meg, ami segít másokat is üdvösségre jutni. És legfőképpen arra segíts, hogy mi magunk jussunk a te üdvösségedbe. Amen.